Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai napon a telex.hu adatkezelési tájékoztatóját és általános szerződési feltételeit fogjuk vizsgálat alá vonni. Ugye egyszer már egy portállal foglalkoztunk, ez a 444.hu volt, akkor is igazából kevésbé a 444 volt a figyelmünk középpontjában, és mindinkább a Magyar Yeti ZRT, amely ugye adatkezelőnek minősül. Ezúttal a Van Másik ZRT-t, bocsánat, KFT-t fogjuk vizsgálat alá vonni, mert hogy ez az a szervezet, amely meghatározta a Telex, mint hírportálnak a jogi dokumentumainak a tartalmát, és elképpen ő lesz igazából a kritikánk tárgya, bár még nem tudjuk, hogy mennyire fogjuk széjjel kritizálni az ő jogi dokumentumait. Dániel, mit gondolsz erről a mai témáról?
Hát biztos, hogy lesznek kritikák, mert eddig nem volt nagyon olyan, amit ne tudtál volna kritizálni szakmai szemmel. Ugye én annó, amikor így elkezdtünk beszélgetni, akkor feljött ez a 444, és akkor végül abban maradtunk, hogy hát akkor az nem lenne egy rossz kezdő epizód. Nyilván nem akartam túlzásokba esni, de nekem már gyakorlatilag az első epizód után fölmerült a Telex, mint egy potenciális konkurens ebben a sorozatban, mert gyakorlatilag én az elmúlt akárhány évben erről a két oldalról látok mindig linkeket, akár barátoktól, akár Facebook feeden, vagy akárhol máshol. Úgyhogy gondoltam, hogy miért ne lehetne megnézni a Telexnek a ASF-ét, illetve a adatvédelmi tájékoztatóját is, hogyha már ennyire populáris mindkettő, tényleg a mi generáción köreiben is. Úgyhogy hát igen, nézzük meg, hogy ez a felület, amit oly sokan osztogatnak az én ismerőseim között is, milyen. Az biztos, hogy már elsírtam magam, amikor megnyitottam ezt a két dokumentumot, mert ugye természetesen megint szép hosszú mind a kettő, ezt úgy látszik nem nagyon tudjuk elhagyni, és én is már epekedve várom azt az epizódot, amikor ezt a kritikát elhagyhatom, de az biztos, hogy jó sokat írtak. Egyébként itt meg kell jegyeznem, hogy biztos a többi oldalnál is valamilyen szinten ez előfordult, de nekem egy aránylag nagy monitorom van, és értem én, hogy manapság mindent mobileszközökre optimalizálunk, de hogy ennyi üres hely és pixel van az én kijelzőmön, ez engem felháborít, és ezt már több helyen is megfigyeltem, hogy egyszerűen tényleg besuvasztják középre, végül is oké, könnyebben olvasható talán, de hogy ezek is húzók ott oldalt, pont emiatt, hogy így besűrítik középre ezt a szöveget, ez olyan kicsinek tűnik, és olyan sokat kell vele pörgetni, úgyhogy nekem ez lenne talán az első kezdő kritikám, hogy annyi üres tér van ezeken a kijelzőkön, és hogy már szinte fáj az én kicsi lelkemnek, hogy ezt a sok üres teret csak így itt hagyják, és az én monitoromon égetik a fehér pixeleket, úgyhogy ja, ez lenne az én kezdő kritikám.
A telexeseknek egyébként megvan a maga történelmük, mert hiszen a Telexnek a szerkesztősége az egykori Index szerkesztősége volt, és ugye, hát ez is egy csomószor vita tárgya lehet, de az biztos, hogy közéleti szempontból egy meghatározó esemény volt, amikor a Dúl Szabolcsnak, a Index akkori főszerkesztőjének felmondtak, és így nem tudom, ez elindított egy ilyen felmondási hullámot az Indexnél. Azt ugye gyakorlatilag az, aki az Indexnél maradt, és hát az Index akkori formáját is támogatta, az úgy ítélte, hogy hát ez egy ilyen valamilyen koncepciózus dolog volt, mert hogy egyébként valami olyasmit is olvastam, hogy a Van Másik KFT, tehát ami az adatkezelője a Telexnek az adatkezeléseinek, hogy azt már korábban lépéseket tettek a megalakítása érdekében, mint hogy egyáltalán ultimátumokat adjanak az Index.hu-nak a tulajdonosainak, hogy hát vegyék vissza Dúl Szabolcsot, különben felmondunk mindannyian. Most ezt megint csak én nem akarom megítélni, de teljesen mindegy, az egy nagyon meghatározó ilyen média pillanat volt, amikor a telexesek felmondtak, és így nem tudom hány ember, kb. 90 ember így beadta a felmondását, és ugye ilyenkor, amikor ilyen médiatörténelmi pillanatok vannak, akkor szinte biztos, hogy lehet találni egy-egy ilyen siránkozó újságíróról, meg egymásba boruló újságírókból képeket, de mindegy, egyébként, hogyha akartok egy érdekes és izgalmas olvasmányt erről, akkor a Direkt 36-tól javaslom az indexes cikket, vagy elhelyezzük a show notes-ban, de a YouTube-on is már megtalálható úgy, hogy egy géphang felolvassa, de nem tudom, hogy miért csinált valaki ebből egy másfél órás felolvasást, hogy felolvastatta a Google fordítóval magyar nyelven az indexet, a cikket, vagy egy csomó ilyen hülye fordítás lett, hogy hogy dull, tehát hogy így hívják a dult, hogy dull, meg indexes, amikor az indexes, tehát hogy amikor azt mondják, hogy indexes, akkor indexes, és mókás, de mondom, aki nem szeret olvasni, annak tán ez is jó lehet. Illetőleg ugye az egy meghatározó kérdés ebből a szempontból, hogy miből él az index, vagy csinált a telex, mert hogy ez nem politikai szempontból kérdés, hanem már az adatkezeléseket is végső soron meghatározza, meg ugye a jogi dokumentumoknak a vizsgálatát is, hogy alapvetően egy hírportálnak ugye a hirdetésekből kellene élnie, tehát végső soron annyira felpörgetni a letöltéseket, és ebben a körben a telex, ha jól tudom, akkor elég szépen teljesít, tehát hogy elég jó számokat hoztak már a megalakulások után is, tehát valahogy itt sikerült átvinni ezt a minőséget, és hát az már más kérdés, hogy ki hirdet náluk vagy velük, ez igazából csak nézegetni kell a cikkeket, és szinte azonnal rájön az ember. További bevételrealizáló tevékenységük ugye a támogatások elfogadása. Egyrészt ugye a maguktól, az olvasóktól is elfogadnak akár 2990 vagy 5990 forintnyi rendszeres vagy alkalmi támogatást, de ugye annak ellenére, hogy a Telexnek nagyon fontos érték az átláthatóság, ugye rendszeresen kapják a kritikát, hogy jaj, hát itt ilyen külföldi források is csorognak be a Telexnek, amikért a támogató természetesen elvár valamit, például a saját ideológiai vonalvezetése mentén történő kiállás vagy hasonlók, megint csak nem fogjuk megítélni, de egy a biztos, hogy támogatást lehet nekik adni, és ilyetén formán adatkezelés alanya is lehet az ember, végsősorban az adatkezelés érintettje, és hát a Telex az még nem próbálkozott meg a fizetőkapuval, amit a 444-nél mondtunk, hogy ott ugye ennek van jelentősége, hogy gyakorlatilag előfizetés mögé rejtenek egy csomó, jellemzően a jobb fajta vagy érdekesebb cikkeket, amiket most már egy fejlesztés okán már ajándékba lehet adni egymásnak, tehát akinek nincs előfizetése, annak én tudok például küldeni, nem tudom, hogy hány embernek, még nem gyakoroltam ezzel. Nem előfizetés, hanem egy-egy ilyen előfizetés mögé rejtett, ilyen korlátozott hozzáférhetésű cikket. Uh-huh. Viszont ami a Telexnél, ha jól láttam, akkor rendesen próbál pörögni, és ennél fogva ilyen bevételrealizálás is elvárható tőle, az a Telex Shop. Gyakorlatilag csináltak ebből a Telexből, meg ebből a Ne Hallgassunk felszólalásból, ami gyakorlatilag a mottója lett a Telex szerkesztőségének, egy ilyen franchise lényegében. Amellett, hogy a könyveiket is kiadják, tehát hogy ez szerintem a szerzőiknek a könyve, meg hasonlók, de ilyen telex logós sapka, pulcsi, karácsonyfadísz, füzet, táska, meg efélék. Beszéljünk tehát először az adatkezelési tájékoztatóról. Na most én úgy láttam, most adás előtt összeszedtük Danival, hogy mikről érdemes beszélni, és hát újra klikkelgettem, és már ott tartok, hogy már 4 adatkezelési tájékoztató van itt megnyitva, ami mind-mind a Telexnek az adatkezeléseire utal, és valahogy sem formájában, sem tartalmában értelemszerűen nincs átfedés, tehát nem egy ilyen standardizált módon tájékoztatják az érintetteket, hanem egy ilyen nagyon eseti módon, ami nem probléma, csak hát azért mégiscsak. De ez nekem azt üzeni, hogy nem veszik ezt így ennyire komolyan, hogy ez rendben legyen, meg egységes legyen, meg szép legyen, hanem csak valamilyen dolgot felraktak.
Igen, mondjuk így igazából én alapból megnyitottam az adatkezelési tájékoztatót, ami található az oldal legalján is, adatkezelési tájékoztató címszó alatt, és hogyha azt megnyitjuk, akkor gyakorlatilag már ugye egy rettető hosszú dokumentum van előttünk, ugye néhány táblázattal, meg minden egyéb vastagon szedett írással, meg mindenne, de hogy az oldalnak a tetején van egy médiatartalom szolgáltatói tevékenységre vonatkozó, meg egy akadémiára vonatkozó, meg egy nyereményjátékszabályzatunkra vonatkozó, és így, hát akkor ez tényleg jó sok. Már alapból mondom, az első verzió is rettentően hosszúra sikerült, és gyakorlatilag, hogyha teljes körű tájékoztatást szeretnék kapni, akkor még 3 különböző másik dokumentumot is meg kell nyitnom. Jó, most nyilvánvalóan egy átlagos felhasználóként nem feltétlenül vonatkozik rám mindegyik, mert mondjuk nem akarok nyereményjátékban részt venni, de ettől függetlenül ez tényleg rohadt sok, és lehet, hogy nem mindegyik ugyanolyan hosszú, mint az alapdokumentum, de ettől függetlenül ez így rengeteg, rengeteg tartalom, és nem is tudom, hogy ki az, aki ezt így mindvégig tudná olvasni.
Azt észrevettem, hogy ebben az adatkezelési tájékoztatóban valahogy nem tudták elengedni azt, hogy legyen némi fogalommagyarázat is a tartalmában, tehát ilyeténformán kifejtették, hogy ki az adatvédelmi tisztviselő, tehát nem csak meghatározták, hanem el is magyarázták, hogy hát olyan szakirányú végzettséggel rendelkező személy, akit az elszámoltathatóság elvének érvényesülése érdekében az adatkezelő kijelöl, blablabla. Bla, bla. Az adatkezelést is definiálták, nem igazából, tehát én nem, tehát egyrészt nem kötelező ezeket a fogalmakat definiálni az adatkezelési tájékoztatóban. Hogyha az átláthatóságot szeretnéd elősegíteni, és az a benyomásod, hogy az érintettjeid üdvözölni fogják azt az információt, vagy azt a körülményt, hogy te az adatkezelési tájékoztatódban egy átfogóbb és részletekbe menőbb tájékoztatást adsz az egyes fogalmakról, ami adott esetben nem lesz teljesen értelmezhető számukra, akkor ez teljesen jó, de amíg arról van szó, hogy megcsinálta neked egy ügyvéd, vagy egy ügyvédcsapat, vagy egy jogászcsapat a dolgot, és azok egymás között flexelték a jogászi minőségüket azzal, hogy különböző, és ezt rohadtul utálom, tehát hogy ezt a szakmai életemben is ki nem állhatom, hogy különböző kifejezésekre így rákommentelnek, olyan értelemben, hogy tesznek mondjuk a Word programon belül egy megjegyzést, hogy javaslom definiálni, tehát hogy ez nekem a halálom, nem tudom ezzel bárkinek van-e kapcsolata, de nekem például a munkahelyemen ez rendszeres, hogy ilyen szabályzatok előkészítőit szétszedik a kollégák azzal, hogy csak egyetlen egy rohadt fogalmat, amit nem értenek, oda beírják, hogy javaslom definiálni, és azon kapod magad, hogy olyan szavakat kell ilyen fogalommagyarázat, tehát olyan szavakhoz kell fogalommagyarázatot fűznöd a dokumentumban, amihez nincs fogalom. Tehát, hogy például a GDPR-ban rendszeresen előjön a megfelelő kifejezés, hogy hát megfelelő intézkedésekkel kell ez, tehát hogy ez egy ilyen bevett fogalom, de nem magyarázzák meg, és egy csomószor, amikor én szabályzatot csináltam, és házon belül megköröztettem, egy csomószor érkezik a megjegyzés, hogy javaslom definiálni, mit jelent az, hogy megfelelő. És bazd meg, hogy honnan tudjam, hogy mi az, hogy megfelelő, az elvárta a megegyező, most így jobb? Tehát, hogy így hülyeség, így ezzel csesztetik az embert, és itt is azt látom, hogy egy rahedli definíció van, tehát csak például a felhasználói fiók kifejezésnek van egy ilyen kb. Egy oldal hosszú definíciója, és fáradtságosnak tűnik. És értelmetlennek látom. A GDPR definiálták, ugye a GDPR-nak van egy ilyen bekezdés hosszú címe, amit nem is nagyon szoktak használni, tehát hogy elég a GDPR is, elég az is, hogy általános adatvédelmi rendelet, önnéképpen mindenki tudja, hogy miről van szó. Azt imádom, amikor GDPR rendeletet írnak, tehát hogy a GDPR-ban az R betű az a rendelet, de nem magyarul, hanem regulation, ugye. És az általános adatvédelmi rendelet, ez a GDPR. És akkor odaírják, hogy GDPR rendelet, na mindegy. És egy-két dolog azért fontos, tehát például a hatóságot definiálni, meg hasonlók, de egy csomó kifejezést ilyetén formán definiálni teljesen felesleges szerintem, csak az időt húzza meg, olyan értelemben az időt húzza, hogy hosszan görgetsz, mire eljutsz oda, hogy na most már az adatkezelési tájékoztatónak a lényegi részével is találkozom.
Most már így, hogy nézegettünk egy-két adatkezelési dokumentumot, tájékoztatót, egyébként a legtetején az ilyen cégnév, székhely, cégjegyzékszám, meg európai egyedi azonosító, ezeknek van lényege valamilyen szempontból, hogy fel legyenek tüntetve, vagy pusztán csak az átláthatóság miatt szoktak ezek itt szerepelni?
Az átláthatóságot kifejezetten fokozza, hogyha ezek vannak, de egy csomó ilyen adatot nem követel meg a GDPR. Különösen egyébként érdekes a képviselő, tehát hogy itt szerepel, hogy a cég, tehát az adatkezelőnek a képviselője, ott négy személy is szerepel, és ez ugye rendszeres probléma, hogy itt azt hiszik az emberek, hogy a GDPR-ban ilyen tényleg szerepel, hogy hát az adatkezelő képviselőjét is rögzíteni kell. De csak hogyha a GDPR magyarázatát elolvasod, akkor jössz rá, hogy ez nem a cégjogi képviselő, tehát nem az ügyvezető, vagy a vezérigazgató, hanem bizonyos esetben, amikor uniós szintű más országokba is mutató adatkezeléseket folytatsz, akkor szükséges lehet, most nem tudom pontosan ezt a definíciót, mert szinte sosem adódik a lehetőség, hogy nekem egyáltalán ezzel kelljen foglalkoznom. De egy csomóan még adatvédelmi szakemberek is képesek egy audit keretében, aki még nem hallgatta meg a Auditorok című epizódunkat, az kerítsen rá sort, de egy audit keretében képesek rámutatni, hogy a adatkezelő képviselőjét is rögzíteni kell. Amikor utána se néztek, hogy ez valójában nem azt jelenti, hogy az ügyvezetőt rögzíteni kell. És itt például rögzítve van négy ember is, ugye?
Igen, mert hogy egyébként nekem ez szokott még egy ilyen ijesztő dolog lenni, és most nyilván ezek többnyire számok, meg ilyesmi, tényleg, hogy az ilyen azonosítók, meg hasonlók, de hogy én sokszor azt érzem, akár ilyen általános szerződési feltételeknél, vagy akár ilyen adatvédelmi tájékoztatóknál, hogy nagyon sok számot, meg ilyesmit beledobnak, és ugye nekem ettől egyből előjön a PTSD-m, hogy na akkor most biztos valamilyen törvény, nem tudom, a hanyadik bekezdését idézgetik, és azért ugye nyilván nem ennyire halmozottan, de azért a későbbiekben is lehet találni egy-két ilyen leírást, hogy tényleg akkor ott van a Barion, akkor annak is megnevezik a székhelyét, meg ilyesmi, és hogy nem tudom, nekem ez is egy kicsit ilyen elrettentő tud lenni, hogy na már megint mik ezek itt, miért, ez nekem miért fontos, hogy ezek a székhelyek, meg mit tudom én, úgyhogy ja, ebből a szempontból kicsit sok szokott nekem lenni, meg tényleg OTP Simple Pay, meg PayPal, meg minden ilyesminek megadnak ilyen adataikat, úgyhogy ezért érdekelt, hogy akkor ezt többnyire gondolom, akkor az átláthatóság miatt szokták ezeket így mind feltüntetni.
Igen, és eddig a pontig még egyébként érdemleges is a tájékoztató, mert hasznos információkat közöl, például, hogy hova tudok fordulni, amikor a Telexhez akarok folyamodni, tehát például a statisztikai számjel, tehát mi a francnak cégjegyzékszám, nekem, mint érintettnek, mi dolgom van ezekkel az információkkal. És akkor az elektronikus levélcímnél megvan 3-4 levélcím, amire én tudok írni, remélem, hogy mindegyik működik, vagy mindegyik megbízható. A támogatás@telex.hu az a Telexnek az a levélcím, amit rögzítettek a tájékoztatóban, de hogy további elektronikus elérhetőség az adatvédelem@telex.hu, de valamiért van egy dpo@telex.hu, ugye a DPO az a Data Protection Officer-nek a rövidítése, tehát az adatvédelmi tisztviselő, aki egyébként egy ügyvéd, a dr. Ducsai Zsuzsanna, gondolom a Telexnek a megbízottja, és csak sejtem, hogy a dpo@telex.hu az ő e-mail címe. És hogyha ezen átgörgetünk, és azt mondjuk, hogy na végre túl vagyunk a hülye fogalommagyarázatokon, akkor kikötünk egy preambulumnál, ami halál, tehát hogy ez jogszabályoknak van preambulumja, adatkezési tájékoztatónak felesleges. Tehát, hogy nem leszünk okosabbak, senki nem kerül előrébb, hogyha a Telex beleírja ezt az adatkezési tájékoztatójába, hogy adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során mindvégig törekszik a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására. De ezt nekem nem kell tudnom, a Telexnek kell csinálnia. Hogyha nem csinálja, az a probléma, ha megcsinálja, akkor minden rendben van. De azt, hogy csinálja, és egyébként a tudtomra adja, hogy egyébként csinálja, azzal nem leszek előrébb, sőt, távolabb leszek attól, hogy én végre megértsem ezt a rohadt tájékoztatót, mert egy rahedli olyan szöveget írnak bele, amit úgysem fogok elolvasni, nem én elfogom, csak az érintettek nem.
Igen, egy kicsit az érzésem, hogy most itt leírtunk 3 oldalnyi szöveget, ami el tudok képzelni, hogy azért, mert túlságosan rá volt stresszelve, aki ezt készítette, és akkor tényleg mindenre térjünk ki, vagy nem tudom, de hogy tényleg gyakorlatilag így a 3.-4. oldal után, a preambulum után eljutunk oda, hogy na akkor első pont, és akkor végre elkezdjük kifejtegetni a dolgokat, hogy pontosan miről is szól itt az adatvédelmi tájékoztató.
Az adatkezelés során az érintetteknek kérdése merülhet fel, még annak ellenére is, hogy az adatkezelési folyamat számára átlátható. Ezen kérdések megválaszolása és kérések teljesítése prioritást képez az adatkezelő számára. Ezért az adatkezelő az érintett számára igyekszik a folyamatos kommunikációs lehetőségét is biztosítani, akár adatvédelmi tisztviselője bevonásával is. Jó, köszönöm szépen, semmilyen követelményt nem teljesítettek ezzel, tájékoztatva vagyok, hogy nagyon fontos nekik ez a dolog. Oké, hiszem, ha látom. És akkor a következő, na ez halálom, kaptunk egy felsorolást az adatvédelmi elvekről. Ami nekem, mint szakmabélinek szuper jó, mert imádom a témát, de nektek, mint érintetteknek, nem kell ezzel foglalkozni. Nincs dolgotok az adatvédelmi elvekkel. Tök jó, hogyha valaki beleírja oly módon, hogy ennél is precízebb munkát végzett, de megint csak hangsúlyozom, nem követeli meg a GDPR-ra, hogy az adatvédelmi elvek szerepeljenek az adatkezelési tájékoztatóban. Uh-huh. Akkor meg miért kell elvenni egy oldalt azzal, hogy leírod, hogy az adatkezelési folyamat egészen során érvényesülendő adatkezelési alapelvek, és akkor itt jön rohadt életben, rohadt szakmában minden adattal kezdődik, tehát hogy minden mondatban háromszor ki kell mondanom azt, hogy adat. Bele lehet bolondulni néha, és akkor leírják, hogy mi a célhoz kötöttség, mi az adattakarékosság, mi a pontosság elve, de mondom, ez nekem, mint érintettnek, lényegtelen.
Így van, tehát akkor már gyakorlatilag tényleg öt oldalnál tartunk, ami kicsit kevésbé fontos, és hát egyébként, ahogy lejjebb tekertem, végre én is találtam valamit, ami kicsit megbolygatott így idegileg, hogy ugye az adás elején kifejtettem, hogy mennyire szűk ez az egész szövegtöm, nem tudom, hogy nálad egyébként hogy néz ki, de hogy tényleg gyakorlatilag elérünk az első táblázathoz, és le van vágva a táblázatnak a vége. Igen, hogyha kijelölöm és elkezdek elmenni jobbra, akkor deep scrollolódik a táblázat, de hogy gyakorlatilag tényleg egy ennyire szűk helyet képzeljetek el, kedves hallgatóink, hogy egyszerűen egy rohadt táblázat nem fért ki normálisan, és odébb kell tekerni. Hát ez vizuálisan szerintem szörnyen néz ki egyébként.
Nyugodj meg, Dani, hogyha lejjebb görgetsz, akkor látsz egy csúszkát. Igen. Tehát egy ilyen kilométer hosszú táblázat, három oszlop az egész, és nem fért ki. És na most megint csak az átláthatóság. Valami iszonyat mértékben sérül ezen a ponton, mert tehát, hogy most elolvasom az első oszlopban, hogy az adatkezelés célja, akkor megnézem, hogy a második oszlop arra vonatkozik, hogy a támogatási szerződés hatálya alatt, akkor elkezdem olvasni, hogy az adatkezelés célja ebből a szempontból elsődlegesen a támogatási szerződés teljesítése, másodlagosan a számviteli kötelezettség teljesítése, és el akarom olvasni a következő oszlopot, és nem tudom, mert nem fér ki, mert már le vagyok csúszva a kis ablakból. Úgyhogy vagy lemegyek a csúszkához, vagy amit te mondtál, hogy kijelölöm a szöveget, és így félrehúzok, és akkor megláthatom a többi cellát is, de akkor meg az elsőt nem látom.
Igen.
Na, ezt kérlek, nézzétek meg, hallgatók, én ezt nem fogom többet itt kritizálni, mert ez önmagában katyvasz. Jó, azért elmondom, hogy hát a kezelt adat kategóriák itt is megjelennek, ezt már korábban mondtam, hogyha az érintettek az adatok forrása, akkor nem kell tájékoztatást adni erről, mert az érintettek tudják, hogy milyen adatokat adnak meg, de ha meg tájékoztatást adsz, akkor az jó, mert az átláthatóság elve fokozottan érvényesül, ugyanakkor meg, amikor az első pillanatban, amikor valamilyen módosítás eszközlődik az adatok körén renézve, akkor már is fennáll az a probléma, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmában nem azonos a valósággal.
Egyébként még azt hozzá kell tennem, hogy nem tudom, hogy ezt valószínűleg megint csak a táblázat, meg hogy mondjam, tehát maga az oldal layoutja, vagy felépítése, illetve korlátai valószínűleg az oka ennek az egésznek, de hogy megnézem a kezelt adatkategóriákat, és alatta megnézem az adatforrása részleget, A vezetéknév, B keresztnév, C elektronikus levélszín, tehát maga ahogy a felsorolás szerintem szörnyen néz ki, és egyébként az adat forrásánál A kötőjel C az érintett maga, D kötőjel E, tehát így egyszerűen így számomra ilyen nagyon fogyaszthatatlan formátumban lett ez itt állalva, amit mondom őszintén.
Én itt most korrigálom egy picit magamat, mert itt ebből, amit most mondtál, meg amit itt látok is, hogy kiderül, hogy nem csak az érintett az adatforrás, hanem egyéb például az adatkezelő által képzett rendszeradat, meg az ASF szerint közreműködő fizetési szolgáltató. Tehát ez gyakorlatilag a támogatási szerződéssel kapcsolatos adatkezelésekről próbál egy tájékoztatást adni, de szörnyű ez a táblázatos megoldás, tehát hogy nagyon, nagyon gyér. És ami még gázabb, és úristen, ezt végképp nem értem, hogy két külön cellában ad tájékoztatást az érintetti jogokról, egyrészt akkor, amikor a támogatási szerződés hatálya alá tartozik az ember, másodszor pedig, amikor a támogatási szerződés megszűnését követően már nem tartozik a hatálya alá, és mind a két cellában, vagy mind a két oszlop szerinti cellában tájékoztatást ad ez a táblázat arról, hogy milyen jogok illetik meg az embert. Tehát, hogy ez teljesen szembe megy azzal, amit ilyenkor egyébként követni kellene, hogy az érintettet megillető jogokat azt egy picit jobban kifejtjük. Most ti hallgatok, meg érintettek, nem tudtok azzal mit kezdeni, hogy van itt egy felsorolás, hogy hozzáférési jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezés korlátozásához való jog. És akkor a másik cellában meg effektíve ugyanez.
Igen.
Tehát, hogy ugyanez leírták a másik cellába. Nem lettünk okosabbak. Tájékoztatást ad ez a tájékoztató az érintettek bankkártya, bankszámla és fizetési fiók adatainak az adatkezelőnél való rendelkezésre állással kapcsolatos tájékoztatásról. Értelmetlen az egész, meg hogy mondjam, tehát hogy itt azért végképp nem látja el a funkcióját, nem lehet átfogó képet kapni arról, hogy mi az adatkezés célja, jogalapja a STB, tehát látszik, hogy nem volt észnél az, aki ezt csinálta. Hírlevél feliratkozásnál ugyanez a táblázatos megoldás, itt legalább már csak két oszlop van, tehát az kifér, de itt meg már fennáll az a probléma, hogy az adatkategóriákról tájékoztatás az a dokumentum, holott az adatok forrása maga az érintett. És ilyenkor nem kellene ezekről, erről a két celláról más nem kellene információt adni, vagy ez a két cella már is törölhető lenne, de hát én itt azt látom, hogy ugyanaz a probléma áll fönn, ami egyébként az én esetemben is fennállt évekig, hogy adatvédelemmel foglalkoztam, adatvédelmi szakember voltam, máig az vagyok, de az első mondjuk 2-3 évben ezeket a hibákat én ugyanígy elkövettem, mert egész egyszerűen nem szántam rá az időt arra, hogy megnézzem, hogy a GDPR mit ír elő, és azt éreztem, hogy hát legyen már haszna a munkámnak, meg látszódjon az, hogy kellettem én ide, beleírtam sok hülyeséget ezekbe az adatkezelési tájékoztatókba, éppenséggel nem tiltja semmi a megjelenésüket, de ugyanakkor meg se követeli, a adatvédelmi hatóság remélhetőleg egy hamar nem fog ezzel foglalkozni, az ügyfeleim, akik meg megrendelték tőlem, akkor azok meg azt fogják érezni, hogy végeztem munkát.
Ja, maga ez a szörnyű táblázat felosztás az későbbiekben is folytatódik, és utána még rengeteg szöveg van, különböző jogokról, meg ilyesmi. Amikor a legvégére érünk ennek a dokumentumnak, akkor egy kicsit elszörnyűködtem, hogy ez gyakorlatilag a 12. verziója, módosítása ennek a dokumentumnak, tehát hogy ezt 12-szer átnézték, és 12-szer azt mondták erre, hogy ez így szép, és átlátható, és minden, és ez számomra egy kicsit felháborító, mert ezen én, mint laikus is azt mondanám, hogy azért bőven lehet állítani, mert egyszerűen ez ronda, és hát Rezső szakmai szemmel is azt mondta, hogy az átláthatóságot nem igazán valósították meg itt ennél a táblázatnál. Úgyhogy ez már most ki tudom jelenteni, hogy ez itt az én részemről egy nem. De nézzük meg akkor a továbbiakat.
Akkor van a Telex Akadémiára vonatkozó adatkezési tájékoztató. Hát itt már csavarunk egy nagyot, mert itt már nem a van másik KFT, vagy ZRT az adatkezelő, hanem a Ne Hallgassunk Non-Profit KFT. Ez ugye nem olyan régi hír, hogy a Telex indított egy ilyen akadémiát, gyakorlatilag fiatalokat céloz meg, és ilyen média tudatossági képzéseket indít, gondolom valami uniós támogatásból, nem ástam bele magam, de egyébként örültem ennek a fejleménynek, és hát itt megint látszik, hogy egyébként másik csapat csinált ezt a dokumentumot, mert teljesen szerkezetében, formájában teljesen más, egyébként még rosszabb is szerintem, esztétikailag mindenképpen, mert hát itt van megint az, hogy ez megint csak az van, hogy odaadták egy jogásznak, aki ezt legjobb jogi tudomása szerint szétjogászkodta, hogy már itt van már is az elején, hogy adatkezelő tájékoztatja a jelen adatkezelési szabályzat, a továbbiabban szabályzat olvasóját, hogy abban az esetben minősül érintettnek a továbbiabban érintett, amennyiben a személyes adatait és ott szerepel basszus két Google Forms-os található űrlapon, továbbiabban kapcsolatfelvételi űrlap megadta. Na most mi a francot kezdjen az érintett ezekkel, hogy adatkezési szabályzat, továbbiabban szabályzat? Vagy hogy te érintettnek, továbbiabban érintettnek minősülsz? Tehát oda van írva, hogy érintett vagyok, hát akkor miért kell továbbiakban érintett? Tehát, hogy na most ez megint csak ez a probléma, hogy jogászok összekerülnek, és akkor én egyébként az adatvédelmi szakembereknél már csak a jogászokat utálom jobban, de és akkor ez van, hogy így szétjogászkodják ezeket a doksikat, hogy a szabályzat nem oda kell írni, hogy a továbbiakban szabályzat. És tök felesleges sajnos a jogászok egy csomószor nem tudnak ettől elrugaszkodni.
Így van, és egy ilyen nagyon apró kis nitpicking, ahogy az angol mondja, hogy tényleg ez, ahogy ide van bökve ez a két Google Docsi, ez tényleg megint csak szörnyen néz ki, ezt biztos lehetne valamilyen szebb formába önteni, hogyha már nagyon ide akarunk valamit linkelni, mert ez csak így bele van ömlesztve a szövegbe, ez nagyon nem adja nekem.
És akkor túlmegyünk az ilyen vaskosabb részeken. Jaj, ez mi ez? Az ellenkező bizonyításaig vélelmezi továbbá az adatkezelő azt is, hogy amennyiben az érintett nagykorú, úgy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és elküldése az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával történt. Atya Isten! Tehát abból indulunk ki, hogy az adatkezelő az ellenkező bizonyításaig vélelmezi, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok forrása minden esetben az érintett maga. Tehát, hogy ez később is kifejtik, eleve szerepel itt az érintett, vagy az adatok forrása rész, és csak ennyit írnak az érintett maga, az ellenkező bizonyításaik. És én nem nagyon találkoztam még adatvédelmi dokumentumban az ellenkező bizonyítási kifejezéssel, a GDPR-ban biztos, hogy nem szerepel, de hogy amikor már vélelmekkel élünk, tehát, hogy a jogban egyébként egy működőképes fogalom a vélelem. Egyidejűleg tanítják a fikcióval, mind a kettőnek egyébként megvan a maga helye, de hogy ott valóban fennáll lesz, hogy az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell. Így például elektronikus aláírásnál, amikor minősített elektronikus aláírással írsz alá valamit, akkor amíg meg nincs döntve a vélelem, addig vélelmezni kell, tehát feltételezni kell, úgy kell csinálni, el kell fogadni azt a tényt igaznak, hogy ezt te írtad alá. De hogy adatvédelmi állapotoknál ezek így nem szoktak fennállni. Jó, itt gyakorlatilag személyes adatok megadása önkéntes, azonban azok megadása a Telex Akadémia programban való részvétel előfeltételét képezi, mivel a jelzett személyes adatok megadása nélkül az adatkező nem tudja felvenni a kapcsolatot az érintettel. Ez annyiban jó, hogy az adatok megadásának az elmaradása esetén várható következményekről érdemes tájékoztatást adni, de ez inkább, ha jól emlékszem, akkor szerződés megkötésének kötelező, tehát amikor az adatkezelésnek a jogalapja, például nem hozzájárulás, hanem a 6. cikk első bekezdés B pontja, mert a hozzájárulás ez az A pont, a B pont az pedig a szerződés megkötése, uh-huh. Az is egy önálló, nem tudom, lehet beszéltünk, hogyha olyasmit mondok, amit már mondtam ebbe a rovatba, akkor nézzétek el, de hogy például a munkaviszonyotok érdekében megvalósított adatkezelések, tehát eleve, hogy a munkáltatótok kezelje azokat az adatokat, amik szerepelnek a munkaszerződésetekben, annak a jogalapja nem a hozzájárulás, nem kell hozzájárulnatok ahhoz, hogy a munkaszerződésetekben szereplő adatokat kezelje a munkáltatótok, mert ilyenkor lép életbe a GDPR 6. cikk első bekezdés B pontja, hogy a szerződés megkötése, amely szerződésben te, mint érintett az egyik fél vagy, az is egy jogalapnak minősül. Nem jogi személyek közti szerződésről van szó, ugye a jogi személy az jellemzően szervezet, nem legally a person, tehát nem ez, mert hogy ilyen is van, de a jog nyelvében a jogi személy alatt nem a természetes személyeket értjük, de amikor már az egyike ennek a szerződésnek az egyik fele, a szerződés megkötésének az egyik fele az természetes személy, akkor ez már életben lépett. És ilyen esetre van előírva, hogy tájékoztatni kell az érintettet arról, hogy amennyiben ezt a szerződést nem köti meg, úgy mik lesznek ennek a következményei. De itt, ha jól látom, akkor nem erről van szó, hanem az érintett hozzájárulása a jogalap. Na most meg is nézzük, hogy van-e hozzájárulási... nincs hozzájárulás a űrlapokon. Imádom. Gyerekek, hogy hívják 15 meg 18 éves gyerekeknek az adatait? Ja, bocs, nem azokat veszik fel, hanem itt van egy tanároknak szóló űrlap, meg van egy jelentkezés a Szűri Okosan Infoground a digitális világban képzési programba. Itt... Igen, tehát hogy gyakorlatilag két célból valósul meg az adatkezelés, egy biztos, hogy közvetlen gyerekekét nem veszik fel, de hát mégis a gyerekek adatait kezelik, csak nem ők töltik ki ezt a formot, de akkor is fennáll az a kritika, hogy ők rögzítették, hogy hozzájárulás mentén kezelik az adatokat, ennek ellenére az utolsó rubrika fölötti szöveg úgy néz ki, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltaknak megfelelek, és a megadott személyes adataim adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez hozzájárulok. Uh-huh. Jó, annyiban igazat adok, és korrigálom magam, mert hülyeségeket is tudok néha beszélni, hogy ebben a gyerekeknek személyes adatait ebben a formanyomtatványban nem adja meg mondjuk a tanár, mert gondolom ezt igen, pedagógusnak kell kitöltenie, de én már is két részre szedném, de ezt talán mondtam is, hogy az adatkezelési tájékoztató az egy külön rubrikába, tehát annak az elolvasását igazolja valaki egy külön rubrikába, hogy megismertem az adatkezelési tájékoztatót, ott legyen is belinkelve, itt ha jól látom be is van, de nem a Telex Akadémiás tájékoztató van belinkelve, hanem az, amit a műsor elején csesztettünk, úgyhogy ez már is egy hiba. És én beraknék még egy rubrikát, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a megadott adataimat a pont-pont-pont cél szerint kezelje. Itt nem szerepel a cél, már pedig ezekből ki kellene, hogy derüljön. Tehát az adatkezelés az úgy tud csak megfelelő tájékoztatáson alapulni, hogyha kiderül belőle már a nyilatkozatból is a cél. De itt az szerepel, hogy az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléshez járul hozzá, de ez nem jó, a cél nem derül ki belőle, és egyébként is az adatkezelési tájékoztató rossz van belinkelve, és csak egy Rubrika, hogy elfogadom. Na most azt mondja az adatvédelmi hatóság is valamennyik iránymutatásában, hogy hát valamilyen tevőleges magatartás derüljön ki, de hát nyilván magától értetődik, hogy a elfogadom helyett a hozzájárulok kellett volna.
Hát az biztos, hogy ez most egy egész egyedi megközelítés volt itt a Telextől, mert azért szerintem bevallhatjuk, hogy láttunk most olyan dolgokat, amiket eddig nem. Illetve látunk olyan dolgokat, amiket eddig is, minimum olyan minőségben, hanem rosszabban. Viszont láttuk a korábban is már kritizált dolgokat. De hát igen, tehát még ezen kívül lenne két dokumentum, amit még biztos, hogy nagyon tüzetesen átnézhetnénk, és ugyanúgy kritizálhatnánk, hogy átláthatóság szempontjából szörnyű, meg tényleg, amellett, hogy néha nagyon zsúfolt, néha nagyon szellős, az is átjön, hogy ezt valószínűleg több ember csinálta, de igen, ez azért ezen még lehetne dolgozni, de szerintem nézzünk is át az ASF-re, ha már elvileg egy olyanja is van, és ha már megtanultuk az előző epizódok alapján, hogy ezekbe azért sok mindent szeretnek beleírni, mert egy letűnt kornak a maradványai közé tartozik az ASF. Hát egyébként formátum szempontjából sajnos ugye hasonló dolgot mutat ez is. Nagyon szűk szövegtömbök, bele vannak linkelve dolgok, meg ilyesmi, meg megint csak ezek a PayPal, meg SimplePay, meg minden istennyilag meg van nevezve. Hát első ránézésre nem szemed gyönyörködtető. Egyébként látom, hogy van legfelül is valami link, hogy van valami módosítás még belinkelve, ami egy kiegészítés az általános szerződési feltételekhez, úgyhogy nem tudom, hogy úgy látszik a Telex azt szeret linkelgetni, ahelyett, hogy szépen összefüggően egy dokumentumban összeszedne mindent, nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed. Engem őszintén szóval egy kicsit zavar, mert én úgy érzem az eddigiek alapján, hogy lehet, hogy egy kicsit össze lehetett volna tényleg, jobban össze lehetett volna szedni egy helyre a dolgokat, és akkor nem kell 4 különböző oldalt megnyitogatnom.
Hát az első probléma ezzel általános szerződési feltétellel, hogy egy nem létező cég van megadva, mint szolgáltató. A van másik KFT az már nem létezik, mert hogy jogutóddal megszűnt, a van másik ZRT az aktuális jogutód. Ez egyébként az adatkezelési tájékoztatókból kitűnt, de az ASF-ből nem. Ez ugye ahhoz vezethető vissza, talán hozzátok is eljutott a hír, hogy hát a Telex nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a szerkesztősége az egy ilyen cégjogilag is garantált módon független legyen, és ezért, ha jól tudom, akkor ezért lettek ZRT, mert hogy gyakorlatilag a szerkesztőség tagjai végső soron részvényesek is lesznek, és valahogy megoldják, hogy hát ne történjen meg olyasmi, mint az Indexnél, meg hát bele is tudjanak szólni a szerkesztőség működésébe. Tehát ez egy fontos dolog egyébként a média vállalkozásoknál, hogy te mondjuk hiába vennél, ha lenne pénzünk, ugye vennénk például egy óriási média vállalkozást, megvennénk egy lapot, attól függetlenül nem mi határoznánk meg, hogy azok az újságírók miről írjanak, mert a szerkesztői szabadságnak pont ez lenne a lényege, hogy arról írnak, amiről akarnak, és hát ez a már a korábbi Indexet, meg a jelenlegi Indexet is rendszeresen éri kritika, hogy hát azért néha leszólnak felülről, vagy belülről, hogy mit írjanak meg a kedves kollégák. De alapvetően nagyon pici, nagyon vékony betűkkel van ez az egész megszedve. Tehát, hogy nekem van egy ilyen elég nagy monitorom, és kb. A középső 1/5 sávot teszi ki. Nem tudom, ezzel lehetne változtatni. Most ráközelítettem, de szerintem ugyanaz a helyzet, tehát, hogy ez a szerkezetén nem változtat sokat. Hát a shopról, igen, most már itt egyrészt tájékoztatást kapunk a termék kiválasztásáról és kosárba helyezéséről. Én is csináltam egy darabig, amikor ilyen webshopoknak csináltam ASF-et, hogy hát akkor gyakorlatilag levezettem a vásárlás menetét, de hogy mondjam, annyira nem tartom igazából fontosnak, tehát nem ezen dől el egy ASF-nek a megfelelősége, hogy kitűnik-e belőle a tényleges vásárlási folyamat, hanem, nem tudom, fontosabb részletkérdéseket rögzíteni kell. De hát itt is basszus, a jelen ASF elérhetősége, és berakták azt a linket, ahol nem ahol vagyunk, hanem a korábbi ASF-et. Tehát, hogy az aktuális ASF-nek a hatája az 2022. május 27-től él, a korábbi ASF 2021. december 1-től, és benne van ebbe a dokumentumba egy link, hogy a jelen ASF a következő linken érhető el, bocsánat, a jelen ASF hatályos változata, és ráklikkelsz, és vissza átdob a hatálytalan változatára. Várjál csak, itt mondtam, 21. ez 21. október 14, az előbb mi volt? És december 1, basszus, egy a hatálytalanhoz is képes is korábbi ASF-hez dob vissza az a link, amit elhelyeztek ebben az ASF-ben. Hmm. Tehát őrület.
Hát igen, és a korábbi adatkezelési tájékoztatóban megtalált kis pont, az itt is felmerül, hogy azért itt is van egy preambulum. Úgy látszik, ez a szó, ez nekik nagyon tetszik. Nem tudom, hogy itt ebben a dokumentumban mennyire állja meg a helyét, de gondolom, hogyha az adatvédelmi tájékoztatóban nem, akkor itt sem feltétlenül a legfontosabb dolog.
Hát az a funkciója, tudod, hogy még ideje korán elmenjen a kedved attól, hogy így lapozgass benne.
Igen. Na most ugye talán itt van egy ilyen szerencsés pillanatot megragadhatunk, talán, mert én nem nagyon szoktam ezeket az oldalakat, egyiket se, akár független, akármilyen párthoz köthető, semmit nem szoktam nagyon olvasgatni, de egyébként ebben a preambulumban van egy ilyen, hogy a Van Másik ZRT célkitűzése, hogy hírportáljai olyan multimédiás online tartalomgyűjtésként működjenek, amelyből a nap bármelyik pontján friss, gyors, pontos és pártatlan hírekkel keresztül meg lehet tudni, mi történik a világban. Na most nem tudom, hogy ugye ez mennyire valósul meg, mennyire ismered ezt a Telexet, de fölmerül bennem a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ez nem valósul meg. Tehát, hogyha itt feltüntetik ezeket a pontokat, hogy na akkor ezek az elvek, ezek szerint megyünk, de hogy ne adj Isten, tényleg megjelennek olyan posztok, hírek, amik nem pontosak, nem pártatlanok, meg ilyesmi, akkor ebbe gyakorlatilag bele lehetne kötni, hogy hát pedig az ASF-etekben ez áll.
Visszakérdezek, ugyanazt a dokumentumot olvassuk? Mert én nem találtam abban, amit én nézek, azt, amit felidéztél. Május 27-i doksit olvassuk? Mert beírtam most, hogy célkitűzés, és nem dobja ki.
Hoppá. Na, akkor itt már érdekes dolgok jönnek elő. Mert hogy akkor tényleg ezek szerint sokféle verzió van.
Én a webshopból jöttem ide.
Én pedig az oldal aljáról.
Jaj. Na jó, te az általános szerződési feltételeket olvasod, én meg az általános szerződési feltételeket? Hát teljesen, tehát két külön dokumentumot néztünk, két külön ugyanolyan nevű dokumentumot. Én teljesen meg vagyok zavarodva.
Ó, hát akkor ez nagyon szörnyű, eddig nem áll jól a szénájában.
És ez nem a mi hibánk, hogy össze vagyunk zavarodva. Igen, ez számomra értelmetlen és érthetetlen jelenállás szerint, hogy hol a probléma. De úgy látom, hogy ez lehet a hatályos verzió, amit eddig te néztél.
Lehetséges.
De akkor menjünk vissza a shopba, és ott próbáljunk meg, berakok egy pólót a kosárba.
Igen, mert talán azért ott fontos lenne, hogy azért az aktuális dokumentumok legyenek meghivatkozva.
Igen, és ott van, hogy elfogadom az általános szerződési feltételekben foglaltakat, ráklikkelek az... És igen, és a május 27-ére megyünk rá, pedig szeptember óta hatályos az új verzió, de legalább a március 27-i egy meghivatkozza a korábbi ASF-et, ami 2021 decemberi, és a tartalmában szerepel egy hivatkozás, egy annál korábbi ASF-re. Szóval az a helyzet, gyerekek, hogy ezt gondolja rólatok a Telex. Én elismerem, én olvasom a Telexet, nagyon szeretem, jó kis videós tartalmaik vannak, mondjuk az ilyen politikus kergetős tartalmakat nem szeretem, de megértem, tehát hogy ezt nem ítélem meg, csak engem nem szórakoztat ez a dolog, de hogy így ez a megítélése a tisztelt vásárló közönséghez fűződően a Telexnek, hogy hát ennyi foglalkoztak majd ti az ASF-fel, gyakorlatilag akármit bele lehet írni, hogyha valami linket éppen aktualizálunk, akkor aktualizálunk, hogyha frissítjük, ha nem, akkor meg nem.
Hát ez eléggé elszomorító, őszintén szólva, mert tényleg hát azért tehát az oldal alján más szerepel, a shopban más szerepel, és még ki tudja, hogy hol máshol, akár az akadémián keresztül, vagy hol mik szerepelnek. Úgyhogy hát igen. Ráadásul, akkor a shopos általános szerződési feltételekről még annyit tudok mondani, hogy szerintem az még rondában néz ki egyébként, mint amit én küldtem neked, csak ha már ezt szeretem kiemelni.
De a tiédben már legalább van másik ZRT szerepel. De amiből a shop, amihez a shopból át lehet menni, ott még van másik KFT. De hogyha már nézzük, akkor gyorsan nézzük meg ezt az aktuálisot, amit te küldtél az előbb, meg ami elvileg lent szerepel, hát még a dátumok se állnak össze, tehát hogy én ezt nem értem, hogy a legalján van egy ilyen módosítva lista, tehát hogy mikor lett módosítva az ASF, és azok a dátumok, meg azokat, amiket én emlegettem itt, azok nem állnak össze, igen. Nincsenek átfedésben. Tehát hogy akkor meg minek? Minek ez a sok hülyeség, hogyha... Tehát hogy annál bonyolultabb dolgot ne határozd meg magadnak, mint amennyit tudsz teljesíteni. Tehát ez a halálom például, amikor szabályzatokat írogatnak az emberek, és akkor beírják azt, hogy hát a kockázatértékelési bizottsággal évi négyszer kell ülésezni, jegyzőkönyvet kell fölvenni a izéről, és az eredményt pedig iktatni kell, és olyan követelményeket szabnak meg maguknak az emberek, amiket utána nem tudnak teljesíteni. És a nem teljesítésből meg nem megfelelőség születik, és hát most ezt látjuk, hogy itt van a Telexnek a izé, Telexnek az ASF-je, és hát amit előbb szemléltettünk, hogy meg annyi probléma van itt.
Te mit gondolsz, hogy mi lehet itt a root cause, ha már én mostanában annyit használom ezt a kifejezést így a munkahelyi környezetemben, hogy gyakorlatilag elképzelhető, hogy akkor volt egy Telex oldal, annak csináltak egy ASF-et, jött egy Telex shop valamikor, akkor ahhoz is csináltak egyet, és akkor ott volt módosítás, de itt-ott valahol rosszul történt a kommunikáció, és rosszat linkeltek be, jött egy akadémia, adott esetben akkor oda is rosszat linkeltek be, valami ilyesmiről lehet szerinted szó, vagy egyszerűen csak trehányak?
Szerintem arról van szó, hogy a Dúl Szabolcs, aki ugye ennek az egésznek a vezetője, nem cégjogilag, de ugye ő volt ha nevezhetjük ezt a Telexet mozgalomnak, akkor a mozgalomnak ő volt a vezetője, de egyébként ő a központi alakja, meg a Munk Veronika, de hogy a Dúl Szabolcs az pár éve szerezte meg a jogász diplomáját. Tehát amikor már kirakták az Indextől, már akkor ez tematizálva volt, hogy hát ő jogon tanul most. De hogy ő annó ilyen sportrovatot vezetett, vagy ilyesmi, tehát nem szükségszerűen volt kapcsolata ezzel a dologgal, és szerintem, csak egy tipp, szerintem itt arról van szó, hogy ezeket a feladatokat egyrészt kiadták jogászoknak, kiadták kollégáknak, ügyvédeknek, és még a Dúl Szabolcs is összemókolt valamit. És szerintem nem volt egységes a megközelítés. És nem szedik ráncba. És egyébként tudod, mondtam, meg tudják a hallgatók, hogy én is kísérletezek, meg próbálok indítani egy ilyen hírportál-szerűséget, csak hát még nem tud részt venni a hírversenyben, mert nincs szerkesztőség. De hogy én is látom ezt, hogy azért bele lehet ezekbe a ilyen jogi dokumentum feltöltögetésekbe kavarodni. Tehát, hogy minden helyen kijavítani a linket, meg efélék, de hát megvan ennek a módja, hogy ezt az ember ezt kezelje, listát kell ezekről vezetni, és meg kell bízni valakit, hogy tartsa ezeket a dolgokat napra készen.
Igen, és szerintem itt most nagyon jól megmutatkozott, hogy ezt az elavult formátumot, meg ezt az egész ASF kategóriát, ezt tényleg nagyon lehetne úgy vérfrissíteni, mert hát ilyen problémákhoz vezethet az egész, hogy most nyilván egy átlagos felhasználó nem biztos, hogy ezzel túl sokat foglalkozik, valószínűleg a hallgatói 99,90%-ának sem feltétlenül fordulna meg a fejében, hogy ezt így mind végignézze, de ettől függetlenül, ha nagyon belemennénk, biztos, hogy találnánk arra precedenst, hogy ebből azért származhatna bármilyen nemű problémájuk, és ez gyakorlatilag tényleg csak maguknak köszönhetik, mert a különböző helyeken tényleg nem frissítették be a linkeket, meg nem dolgozták át normálisan a dokumentumokat, és azért ez manapság tényleg így a digitális világ korában szerintem ez kicsit kínos tud lenni, mert tényleg nem egy jó imidzset mutat arról, hogyha ezt ilyen trehányan kezelik, akkor bennem, mint fogyasztó felmerülhetne, hogy akkor vajon az ő cikkjeikben is megtalálható ez a trehányság.
Hát a cikkjeikben szerintem kevésbé, tehát hogy azért elég korszerű, nem korszerű, hanem elég profi újságírói munka az, amit ők képviselnek. Nyilván a tartalmuk az, meg a irányultságuk lehet kritika tárgya, ugye erről azért beszéltünk már, hogy az a telexesek azok független objektívnak nyilvánítják magukat, de van egy rohedli ember, meg hát főként a kormánypárti, vagy leginkább illet megfogalmazó, hogy kormánypárti médiumoknak a képviselői mondják, hogy hát itt semmilyen független objektivitás nincsen, mert ők is ugyanúgy valakiknek a zsebében vannak, de talán inkább itt arról van szó, hogy ugye megpróbálják elvitatni a létezését is a független objektivitásnak, mert akkor nem kell megpróbálni, és nem kell rosszul éreznünk magunkat, hogy soha nem próbáltunk meg függetlenek lenni. Meg kritikával élni egy olyan irányba, amit mi támogatunk. Tehát, hogy ezt is meg lehet csinálni, csak például a Bohár Dániel mondta azt, hogy ő azért nem kritizálja azokat a politikusokat, akiknek az oldalán ő van, mint újságíró, vagy mint tartalomgyártó, mert hogy ő megtanulta, hogy ő nem piszkít oda, ahova enni kap. Ahonnan enni kap, de hát aki nem piszkít oda, ahonnan enni kap, az jellemzően a kutya, nem? Tehát, hogy a jó kutya.
Nem, egyébként én nem ennyire gondoltam ténylegesen, hanem csak azt mondom, hogyha én egy akár rossz májú felhasználó vagyok, vagy akármi, akkor ugye bennem jogosan felmerülhetne a kérdés, hogyha az általános szerződési feltételeket, meg az adott kezelési tájékoztatót is így kezelik, akkor mennyire láttomozzák a cikkeket, mennyire adnak meg benne akármilyen apró és elhanyagolható adatokat pontosan vagy pontatlanul, mert hát szerintem jogosan felmerülhetne bennem, úgyhogy én ezért tartottam azért ezt fontosnak, hogy így megnevezzem, de ez telektől független, tehát ez akár a Spotify is lehetne, de hogy igen, tehát azért ezt nyilván látszik rajta, hogy itt ezt jobban át kéne nézni, és ilyenkor derül ki, hogy egyébként nem feltétlenül árt tényleg egy olyan valaki, aki konkrétan azért van megfizetve, hogy a weblapot azt folyamatosan minden egyes aspektusát napra készen tartsa.
Erre meg csak annyit reagálnék, hogy ugye például a helyesírási hibákon azért a szerkesztőség túl tud lendülni, az olvasó közönség nem, mint ahogy a mi hallgató közönségünk is kíméletlenül fent tud akadni, nem mindenki, hanem például egy-egy hallgató fent tud akadni egy félremondáson, vagy egy rosszul, meg előzmény nélkül használt angol kifejezésen, ugyanúgy az olvasók is. Hogyha viszont pontatlan adatokkal dolgoznak, adnak meg ugye érvényt lehet szerezni egy sajtóper keretében, vagy a helyreigazítás követelése keretében, vagy hasonlók. És ebből is fakad, hogy egyébként egy szerkesztőségnek azért lényeges, hogy legyen kéznél egy jogásza, aki képviseli őket a sajtóperekben. Tehát, hogy ez fontos, tehát, hogy azt hiszem a Szili László írta, azt hiszem abban a cikkében, amikor arról írt, hogy a Fási Ádám az elvitette őt a rendőrökkel. Azt javaslom, nézzétek meg, mert beidézték őt valami cikke miatt, amiben a Fási Zsülyettet a szájára vette, vagy valami, és elfelejtett elmenni a tárgyalásra, és hajnalba elvitték a rendőrök, és a Fási Ádám, aki ugye egy ilyen mulatos producer per oligarha, így ott beszól logatott neki a tárgyalóterem folyosóján, mint hogy a tárgyalóterem előtt, hogy mit mosolyogsz, köcsög, vagy valami ilyesmi, és az mondta ezt, vagy írta ezt a cikkbe, hogy gyakorlatilag nem is jó az az újságíró, akinek nincsen szimultán legalább 3 sajtópere folyamatban. Tehát, hogy ezek történnek, hogy belekötnek abba, amit állítottál, és ezért ki kell állnod, vagy hasonlók. Mm-hmm. Na, de csak annyi következik ebből, hogy hát kell, hogy legyen jogásza ezeknek a szerkesztőségeknek, és az akkor ráncba szedhetné ezeket a dolgokat, hogyha kapna erre megbízást.
De én azt tudom mondani, hogy római császárokhoz méltóan, hogyha értékelnem kellene ezt a mai adás témáját, akkor ez egy eléggé erősen lefelé mutató hüvelykúj lenne részemről. Nem tudom, hogy Rezső kollégám hogy ítélte meg a Telexet, de az biztos, hogy én úgy érzem, hogy az eddigi adásokból talán itt tudtuk a legtöbb kritikát felhozni, és hogy eddig itt volt a legtöbb pontatlanság, vagy hogy is mondjam, hogy nem volt annyira naprakész mindenhol, és azért ez így kicsit fájdalmas, hogy pont egy magyart sikerült elcsípnünk, aki nálam legalábbis ezt kiérdemelte.
Hát én most annyira csalódott vagyok, hogy még Gordon Ramsay-skedni sincsen kedvem. Úgyhogy én ezt most kihagyom, majd a következő témánknál majd fogok egy kicsit snobériázni. Na jó, most már elfáradtam. Köszönjük, hallgatók, hogy velünk voltatok. Ez volt a Szürke Zóna Podcast ASF sznobizmus rovata, úgyhogy jövő héten szerdán várunk titeket ugyanitt. És pénteken jövünk az új adással. Sziasztok! Sziasztok!